Május 1-én országos vizsgálatsorozat indult annak érdekében, hogy kiderítsék, hogy pontosan hány ember fertőződött meg az új típusú koronavírussal. Az üréseket 4 egyetem, vagyis a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Tudományegyetem munkatársai végezték, akik 18 ezer embert vártak a tesztelésre. Az eredmények megvannak, a részleteket pedig már is hallhatják. Dr. Merkeli Bénát, a Semmelweis Egyetem rektorát köszöntöm a telefonon a másik végén. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Na hát ugye 18 ezer embert vártak a koronavírus szűrésre. Hány tesztet sikerült végül elvégezni?
Igen, hát itt alapvetően két dologra kerestük a választ, tehát két mintát gyűjtöttünk be. Vizsgáltuk azt, hogy milyen az aktuális fertőzöttek aránya, és hogy milyen az ország átfertőzöttsége. Itt a valós számokat kerestük egy reprezentatív mintán, amit a Központi Statisztikai Hivatal biztosított számunkra. Ez egy olyan kétlépcsős rétegzett minta, ahol elsőként a településeket választotta ki, majd második lépcsőben a kiválasztott településeken belül személyek kerültek kiválasztásra. Ez 489 településen történt meg. Összesen ugye 11% körül volt az úgynevezett hiba határ, ami döntően abból adódott, hogy nem stimmelt a lakcím, vagy külföldön volt valaki, vagy esetleg elhalálozott, vagy nem magánháztartásban lakott már, illetve valami oknál fogva egyáltalában nem volt felelhető, és azon felül a részvételi arány 67,7%, azaz 10.575 személynél vettünk le mintát.
Ez pedig ugye már akkor egy reprezentatív adatnak számít. Milyen eredmények születtek?
Hát az egyik legfontosabb eredmény az az, hogy 3 darab úgynevezett pozitív, aktív fertőzöttet találtunk. Ebből 2 volt kórházban. Ez 2,9/10.000-es prevalenciát jelent, ami, hogyha átszámítjuk a fertőzöttek számába, akkor a legvalószínűbb becsült aktív fertőzési száma 2421, és a prevalenciája az 2,9/10.000. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy Gauss-görbe, azért a maximális pozitív eset szám 95%-os valószínűséggel 6700, tehát annál biztosan nem több. Ugyanakkor vizsgáltuk a vérben az úgynevezett ellenanyagoknak a mennyiségét, amelyet egy speciális immunoasszéllyel határoztuk meg, és a prevalencia, tehát a pozitív gyakorisága, azaz az, hogy átesett a beteg egy ilyen fertőzésen, az 68/10.000, itt is egy ilyen valószínűségszámítás, de ez 50 és 86 között volt, tehát a legvalószínűbb teljes populáció az 56.440, de ennél azért lehetett több is, de nem sokkal, és valamivel kevesebb is, de az összességében a legvalószínűbb érték e körül van.
Azt lehet tudni, mert ugye itt ugye egy tesztet is kitöltettek az emberekkel, hogy azok, akik átestek a fertőzésen, ők betegek voltak, vagy tünetmentesen estek át a fertőzésen?
Igen, pontosan természetesen ezt nem lehet tudni, de vannak adataink arra, hogy milyen tüneteket mutattak amennyiben, mert ugye sokan nem tudták, hogy átestek, vagy nem estek át. Ennek következtében rákérdeztünk arra, hogy voltak-e ez alatt az időszak alatt bármilyen fertőzésre utaló átmeneti tünetei, és itt jól látható, hogy a pozitívaknak a 55% az, aki azt mondta, hogy valamilyen tünettel rendelkezett. Ezek közül az egyik leggyakoribb tünet volt a fájdalom, amelyek a pozitívak 20%-ában. Itt a fájdalom az egész testre, ez a jellegzetes izomfájdalom volt, és ami még ugyancsak nagyon specifikus és szignifikánsan magasabb volt ugyancsak az esetek közel 20%-ában ez a szaglás és a tűzrész zavar, ami egyedül elkülönült specifikus tünetként. Az összes többi tünet, amely tendenciózusan több volt azoknál, ahol pozitív volt a szerológia, azok a jellegzetes egyéb úgynevezett fertőzéses tüneteket mutatták. Tehát a kiemelkedő a jellegzetes új típusú koronavírus tünetrendszer az mindenképpen a tesszerte jelentkező fájdalom és a szaglás vagy ízérzésszavar.
Az kiderült a vizsgálatokból, hogy azok, akik átestek a betegségen, de nem tudtak róla, vajon azoknak a kontaktcsoportjába tartoztak, akiknél viszont pozitív lett a teszt?
Tehát ugye két pozitív eredmény volt, az egyik, akinek ugye aktív fertőzés igazoltunk, az 3 eset volt, a másik meg 70. A 3 esetből 2 volt kórházban, mert tünetes volt, 1 volt pedig tünetmentes. A szeropozitív az az, akik már átestek ezen a fertőzésen, azok közül ugye 70 ilyen pozitív esetet találtunk, ahol hát ugye nehéz megmondani, mindenkinek lehetett ettől egyébként független panasza is, csak a kérdőívre kérdeztünk rá. Itt a bármely tünet az előbb említett 55%-ban jelentkezett, de azért nem szabad elfelejteni, hogy azok, akiknek nem volt COVID fertőzése, azoknak is volt 42%-ban valamilyen infekcióra utaló tünete, tehát a különbség az ebben az esetben nagyjából 15% volt abszolút értékben.
A korosztályt tekintve mit mutattak az adatok? Kik voltak azok, akik átestek a fertőzésen?
Úgy tűnik, hogy a járvány első részében az idősebbeket érintette inkább, tehát arányosan egy adott populáció nagyságra vonatkoztatva az idősebbeknél 50 év, illetve 65 év felett gyakoribb volt, ritkább volt a fiatal, de érdekes regionális elosztást mutatott a életkor szerinti, hogy is mondjam, átfertőzöttség, míg Nyugat-Magyarország és Közép-Magyarország nagy régióit figyelembe véve, elsősorban a fiatalok voltak pozitívak, míg Kelet-Magyarországban dominánsan pedig az idősebbek.
És akiknek pozitív
az ország azzal függhet, azzal függhet ez össze, ott dominánsan 50 év fölötti személyek voltak. Azzal függ össze, hogy a nyugat-magyarországi régió és Közép-Magyarországban sok volt az úgynevezett külföldön dolgozó, külföldet megjárt, gyakrabban utazó személy, és azok között természetesen a fiatalok dominálnak.
Azok, akiknél pozitív volt a tesztük, milyen korosztályból kerültek ki, ezt el lehet árulni?
Idősebb korosztályban kerültek ki, tehát, de nem gyermekkel néznem ezeket az adatokat. Pontosan 50 év fölöttiek voltak mind, akik ebben az esetben három pozitívat adták.
Ugye azt látjuk, hogy az adatok azt mutatják, hogy nagyjából 56 ezeren fertőződhettek meg. Ez mennyire számít jó aránynak egy 10 milliós országban?
Ugye itt azt jelenti, hogy ez az 56 ezer fő a legvalószínűbb, aki 14 év fölötti magánháztartásban lakik. Mert azért volt egy szignifikáns betegszám, aki mondjuk idős otthonban, vagy hajléktalan szállón, vagy bármilyen más nem magánháztartás, hanem intézeti szálláson lakott. Itt ezeket az úgynevezett személyeket, populációt nem vettük figyelembe. Tehát ez az úgynevezett 8,2 millió lakost reprezentáló magánháztartásban élőket mutatja. Ez azért lett ez különvéve, mert itt olyan hatásokat vizsgáltunk, amely szoros összefüggésben lehet a restrikciós intézkedésekkel. Tehát azzal a restrikciós intézkedéssel, ami végül is a kontaktok számát csökkentette és a lakosság mobilitását vette vissza, hogy a új típusú koronavírus fertőzést meg tudja akadályozni.
Akkor tehát így hangzik helyesen a kérdés, hogy az 56 ezer fertőzött, az mennyire számít jó aránynak egy 8 milliós társadalomban, vagy a 8 milliós lakosságban?
Magánhatta. Igen, hát ez egy nagyon alacsony szám. Tehát ez egy nagyon alacsony szám. Ez ugye nagyjából 0,7%-os prevalencia, azaz 1%-nál kisebb arány. Természetesen itt is volt némi különbség a különböző régiókban. A legmagasabb majdnem 1% körül volt Budapesten, és a legalacsonyabb Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország volt, ahol 0,45, de nem volt akkora különbség, mint amely az igazolt esetek vonatkozásában láttuk, tehát ami az NNK adatai mellett meg volt, mert ott ugye Budapest és Pest megye együtt az eseteknek 60%-át tette ki. Ez azért a reprezentatív mintán nem igazolódott vissza, de a különbség az megvolt.
Ez a jó arány egyébként köszönhető annak, hogy itt hazánkban időben be lettek vezetve a megfelelő intézkedések? Vagy akár egy BCG oltásnak, itt ugye nagyon sokan találgattunk, vagy találgatnak, hogy olyan, miért úsztuk meg ennyire jól ezt a járványt?
Hát én azt hiszem, hogy a legegyértelműbbnek, a nemzetközileg a leginkább elfogadottabb teóriának azt kell tekinteni, hogy az időben létrehozott, nem is túl szigorú, azonban a lakosság részéről a legmagasabb adherenciával, odafigyeléssel megvalósított intézkedések azok, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az emberek közötti kapcsolatszám az mintegy 60%-kal csökkent, és ez elégséges volt ahhoz, hogy a vírus reprodukció száma egy alá kerüljön, azaz a behurcolt eseteket követően szépen lassan elkezdett csökkenni a vírusnak a elterjedtsége a populációban.
És még milyen tapasztalatokat vontak le ebből a kutatásból?
Hát a regionális különbségeket, amelyek elképzelhető, hogy a járványnak ez az úgynevezett járványveszélyes, de nem igazi járvány típusú fázisában akár meg is változhat. Tehát ez egy Nyugat-Magyarország és Közép-Magyarországi központú járvány volt az első fázisában. Most azért azt látjuk, hogy a környező országokban Ukrajna, Románia, Szerbia, ott van a legtöbb fertőzöttség és a kis határforgalom révén nyilvánvaló azon a részeken jelentkeznek majd, és ezt is látjuk mostanában az újabb pozitív esetek. Ami fontos volt, hogy a nők és a férfiak vonatkozásában ugye nem állta meg az a helyét az a korábbi feltételezés, hogy ez szignifikánsan a férfiak betegsége, így gyakorlatilag közel egyforma valószínűséggel a vírus nem tett különbséget a nemek között, ami szerintem éges, és az, hogy a társbetegségekkel rendelkező személyeknél nem csak a vírusfertőzés lefolyása, hanem a vírusra való, vírus megbetegésre való hát kitettség is nőtt. Ennek a pontos mechanizmusát még nem látjuk, de valami oknál fogva könnyebben fertőződtek meg azok a személyek, akik már valamilyen krónikus megbetegedésben szenvedtek. Lényeges az, hogy magasabb volt a fertőzés a karanténnel, karanténban lakókkal, vagy ismerten fertőzött személlyel való kontaktus ismerete esetében, valamint akkor, hogyha 2020 márciusában és áprilisában valaki nemzetközi utat tett, tehát itt legjobban a környező országban járt. Magasabb volt a nyugdíjasoknál érdekes módon az arány, de ugyancsak magas volt ott, ahol hetente többször járt valaki munkában, és ez érthető módon a kontaktusok magasabb számának volt köszönhető.
Rektor úr, akkor beszéljünk a jövőről. Itt a számok alapján, a tapasztalatok alapján mi vár ránk a következő hetekben, hónapokban? Ugye kinyitottak a határok, lehet menni nyaralni, sokan indultak el külföldre. Várható az, hogy újra behúzzoljuk a vírust, megjelenik a vírus egyáltalán. Mikorra várható egy második hullám? Várható?
Nehéz itt jósulni, de hát nagyjából a tendenciákat kell figyelni. Azt lehet látni, hogy a környező országokban intenzív járvány van még most is. Itt Románia, Ukrajna, Szerbia, ahol a legmagasabb az arány, de sajnos Horvátországban is egyre több eset igazolódik. Oda viszont már előszeretettel mennek a magyarok külföldre. Úgyhogy a behurcolt esetek természetesen a közösségi térben a vírusnak a számát növelik, és ilyenkor a csoportos fertőzéseknek a kialakulása előfordulhat. Ugye emlékszünk, nem olyan régen kézilabda csapat, tanári kar, itt-ott megjelennek csoportos fertőzések. Úgyhogy azt mindenképpen javasolnánk, amennyiben lehet, hogy zárt térben a maszkot használni kell, az udvarias távolságtartás azokkal a személyekkel szemben, akik ugye nem a családunk tagja, vagy nem a szűk baráti körünkhöz tartozik, annak értelme van a kézhigiéniának a megfelelő alkalmazása naponta többször, kézmosás, elkerülni a zárt térben a nagyobb számú részvételt, tehát minden olyan tárgyalást vagy megbeszélést, amit egyébként interneten lehet is zárt térben megtartani, csak akkor, hogyha ez egyébként másképp nem megoldható. Én azt gondolom, hogy ebben az évben igazán akkor járnánk jól, hogyha a magyarok Magyarországon nyaralnának főként, és a szép Magyarországnak a csodálatos helyeit látogatnák meg. Én azt gondolom, hogy ami minden van Magyarországon, tehát ez is olyan kedvesek a ezen helyen a vendéglátásban járatos magyar állampolgárok is, a magyar állampolgárokkal, úgyhogy érdemes egyszer egy ilyen évet tartani, különösen azért, mert ezzel egy viszonylag nyugodt nyarat tudunk magunknak biztosítani. Én azt gondolom, hogy ha odafigyelünk, és emellett szűrünk is, és vigyázunk arra, hogy az ország határon keresztül külföldről idejövőknek legyen szűrése, akkor biztosan őszig ez kitolható. Hogy ősszel lesz erős második hullám, vagy sem, nagyon sok tényezőtől függ. Ezért is gondoljuk azt, hogy egy ismételt ilyen keresztmetszeti szűrést valamikor akkor kellene Magyarországon véghez vinni. Most már van tapasztalatunk, tudjuk, hogy hogyan lehet felkeresni a legkisebb zsákfaluban is a kiválasztott mintát, és az lakosságot, aki ebben a biológiai mintaadásában, azaz a szűrésben részt tud venni. Én nagyon bízom benne, hogy novemberre azért lesz vakcina, és hogyha van vakcina, akkor az el tudja fújni a második hullámot. Itt, hogy miért lesz vakcina, ha lesz vakcina, akkor azért lesz, mert ezen meg szükség van rá, hiszen a gazdaságokat ez nagyon komolyan igénybe tudja venni, és akkor hát az okoz tartósan a gazdasági visszaesést és munkahelyeknek az elvesztését, ezt meg senki sem szeretné.
Én azt gondolom, hogy mindent megbeszéltünk, és a legfőképpen itt azt a legvégén, hogy továbbra is ugye járványügyi helyzet van, tehát kellenek a maszkok, kell a kézmosás, kell a távolságtartás, és érdemes inkább Magyarországon tölteni a nyarat, hiszen van csodálatos Balatonunk, és Velencei tó, és Tiszató, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki el tud menni, és megtalálhatja azt a helyet, ahol jól érzi magát. Rektor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Az elmúlt percekben Merkeli Bénával, a Semmelweis Egyetem rektorával beszélgettünk. További szép nyarat és jó egészséget kívánok, és remélem, hogy elkerülhetjük az őszi második hullámot. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, köszönöm!
És önöktől is búcsúzom, fogadják meg rektor úr tanácsait.